Nem tudom, hány gyerekünk van itt a teremben. Igen, egy van, kettő, három. Jó, akkor ti hozzátok szólok, gyerekek, de most itt elől is foglaltak a helyek, vagy maradjatok ott a helyeteken. Jó, és nem tudom, hogy figyeltétek-e már, gyerekek, a madarakat, szoktátok figyelni? Ott fönt röpködnek, ugye, a fejünk felett. És képzeljétek, hogy egy apa fecske szájába egy nagy-nagy kukac volt, és repült a fészekhez, és a kisfiókája látta, hogy közeledik az apa, és jó nagyra kitátotta a száját, hogy minél előbb megkapja azt a finom falatot. Igen ám, de annyira a szélére ment a berepülő nyílásnak, hogy kipottyant. Mit gondoltok, mi történt vele, mikor kipottyant a fészekből a kis fióka? Sajnos, hát majdnem, hogy ez lett, de nem, mégsem, mert ez a kicsi fióka, ahogy esett lefele, menet közben elkezdte mozgatni a szárnyait, és rájött, hogy hisz ő tud repülni. És nem zuhant le, az apamadár szorosan ott repült mellette, oda veszette egy közeli fára, ott kicsit kipihegte magát, megpihent a kis fióka, és utána az apa tanította, hogyan kell lefele szállni, hogyan kell felfele szállni, és ott kicsit gyakorlatoztatta, és utána visszarepültek a fészekhez, még ott is nagyon nehezen tudott visszakapaszkodni, de az apa ugye alulról egy kicsit segített neki, és hát visszaért a fészekbe, hát nagyon megkönnyebbült ez a kis fecske. És ez egy Molnár fecske volt. Tudjátok, miért hívják Molnár fecskének a... Azért, mert a hasa végig fehér, mint régen a molnárok, mikor a lisztet örölték, rájuk szállt a liszt, és fehér volt a hasuk, a kötény, és ő nekik is fehér, és azért hívják Molnár fecskének őket. És... nem tudom, de és ugye a Molnár fecskét még arról is megismerhetitek, hogy az épületek külső falára odaépíti mindig a fészkét. Nem tudom, gondolkodtatok-e már azon, hogy a madarak miért tudnak repülni? Ugye olyan... van szárnyuk, de hát mi is csinálhatnánk szárnyakat, de biztos, hogy nem. Egy centit se tudnánk repülni. Ugye, nem csak azért, mert könnyebbek, igen, a Jóisten az egész testüket arra alkotta meg, hogy repülni tudjanak. Ugye a csontjuk üreges, a tüdejük mellett vannak is léghólyagok még, azt is tele szívják levegővel, ezáltal is könnyebbek, és az izomzatuk rendkívül fejlett, amivel mozgatják a szárnyukat, mert nagyon sok szárnycsapást kell nekik végezni, és ezt izmok nélkül nem tudnák megcsinálni. A tollazatuk, hát az nagyon különleges, ugyan gyönyörű színes elsősorban, ugye sokszor erről ismerjük meg, hogy melyik madár, mert olyan szép színes tollazata van, és a toll az egy nagyon különleges anyag, egyet hoztam is, majd körbeadom és megnézhetitek. Ez ugyan nem fecskének a tolla, egy másik madárnak, de csak ilyet találtam. És képzeljétek, hogy itt középen van egy tollgerinc, ami szaluból van. És ebből jönnek ki ezek a kis oldalágak, és nagyon erős ez a toll, és nagyon hajlékony, de ugyanakkor nagyon szilárd. Tehát ez is egy különleges anyag, és különféle tollai vannak a madaraknak, vannak ilyen kis pihetollak, vannak a szárnyakon nagyobb tollak, amit hol fele fordítanak, hol lefele, és ezzel tudják magukat nagyon ügyesen kormányozni. Na most a fecskéket majd figyeljétek meg, mert azok szinte állandóan a levegőben vannak. Tudjátok, mit tesznek? A fecskék. Mit? Bogarakat, legyeket, szúnyogot, rovarokat, ami a levegőbe röpül, mindent nagyon ügyesen a levegőbe elkapkodnak, és nagyon hasznosak. Éppen azért, mert egy csomó kártevőt elpusztítanak. És amiért így éppen néztem az előbb, hogy az ebédlőben ott kint vannak az a kis táblán a védett madarak, és majd nézzétek meg, mert ott pontosan van egy molnárfecske is. A képét majd ott meg tudjátok nézni. De tudjátok, ilyenkor, mikor tél van, vagy milyen hűvös idő van már, nincs a levegőbe bogár. Eltűntek, ugye? Nyáron nagyon sok van, ilyenkor meg eltűnnek. Hát ilyenkor a madarak is meleg van, és akkor tele van bogárral. Ilyenkor elrepülnek ezek a fecskék Afrikába, és majd tavasszal, úgy április-május körül meg visszajönnek. Nagyon érdekes a kis fészkük is, azt is majd figyeljétek meg, mert ilyen híg sárból építik fel nagyon ügyesen, és szépen kibélelik, tesznek bele mohát, tollakat, fűszálakat, hogy kényelmes legyen azoknak a kis fiókáknak, és nagy rendet tartanak a fészekben. Nagyon vigyáznak, hogy minden szép rendben legyen. És nem fogjátok elhinni, de a Bibliában is szerepel már a fecske. Tudtátok? Mindjárt felolvasom nektek, jó? Tessék! 84. Zsoltárban, mindjárt megkeresem nektek, igen, azt mondja itt a Zsoltáros, a 84. Zsoltárban, hogy a veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse. A te oltárainál, ó seregeknek ura, én királyom, én Istenem. Képzeljétek, hogy annak idején, ez már ugye régen írták le a Bibliát, a jeruzsálemi templomnak a falára is a fecskék raktak fészkeket. Érdekes, ugye? Valahol ők is érezték, hogy a jó Isten közelébe jó lenni. Ugye? Oda közvetlen közelébe rakták, és azt is mondja a Zsoltáros, hogy a te oltárainál, ó seregeknek ura, én királyom, én Istenem. Tehát valahol még ezek a kismadarak is tudják, hogy van egy jó Isten, akinek jó a közelében lenni. És azt szeretném tőletek megkérdezni, gyerekek, hogy ti is otthon érzitek magatokat a jó Isten közelébe?
Igen.
Igen? Na hát ennek igazán örülök. Ennek igazán örülök, és a jó Isten adja meg, hogy ez maradjon is így nálatok. És akkor most a felnőttek következnek a gyerekek után. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy milyen hónapban vagyunk most?
November.
November. És milyen ünnep volt a hónap elején? Ki tudja megmondani? Mit?
Minden szentek
és halottak napja. Nagyon ügyesek vagytok, pontosan. És nem tudom, a tévébe figyeltétek-e, de ugye ilyenkor a látogatók sokassága keresi fel a temetőket.
Igen.
Ugye megtelnek a sírok virágokkal, koszorúkkal, kigyulladnak a mécsesek.
Igen, de van, ahol leszedik, elkárosítják a sírokat.
Hát ilyenek is vannak.
Nem szabad.
Igen, de hát most mivel, hát ilyen is van, akik már ezzel szórakoznak, igen. De ma, mivel közel volt ez az ünnep, tulajdonképpen én arra gondoltam, hogy a halál kérdéséről gondolkodunk közösen, hogy mit is tudhatunk a halálról. Mert erre ritkán szoktunk gondolni, főleg a saját halálunkra, ugye, mert az olyan természetes, hogy élünk. Olyan természetes, hogy vagyunk, tesszük a dolgunkat, hogy este lefekszünk, reggel felkelünk, hogy egyik nap megy a másik után. Ugye ez olyan a világ legtermészetesebb dolga, és nem gondolunk arra, hogy ennek esetleg egyszer vége lehet. Ugyanakkor sokan mondják azt is, hogy hát ez az egy igazság van a Földön, ugye? Mert a legszegényebb ember épp úgy meghal, mint a leggazdagabb, itt nincs különbség, és a halálban tulajdonképpen mindenki egyenlő. És a halál nem tudja senki számízni az életéből. Ugye köthet akármilyen biztosítást az életére, a halál ugyanúgy utoléri, mint bárki mást. És akkor, ha mégis a halálra gondolunk, akár mi is, ugye, akkor az a leggyakoribb kérdésünk, ugye, hogy minden embernek szinte, hogy mi történik velünk a halál után. Nem tudom, szoktatok ezen gondolkozni, hogy mi lesz a halál után? Hát hova lesz az egyedülálló ember, a személyiségünk a halálban? Ugye többféle elgondolás létezik.
Bocsánat,
igen.
Van, aki a mennyországba jut, van, aki a pokolba.
Na majd most végigvesszük, jó? Hogy hova jutunk a halál után. Vannak, akik úgy gondolják, sokan, ahogy egyrészt te mondtad, hogy vagy a mennyország, vagy a pokol, de vannak, akik úgy gondolkodnak róla, hogy a halál tulajdonképpen az élet végét jelenti. Teljes megsemmisülés, és nincs tovább. Legfőbb a testük ugye elporlad.
Igen,
kész vizet van.
Én már tudom.
A testük elporlad, és legfeljebb az ember egy-két hozzátartozója emlékében még egy kicsit él, vagy egy-két barátjának az emlékezetében. Aztán ők is elfelejtik, és úgy tűnik mindjárt, hogy egy ember meghal, és már, mintha nem is lett volna soha. Mit gondoltok, hogy aki így gondolkodik a halálról, az annak milyen az életfelfogása? Hogy gondolkodik a mindennapi életről? Ugye valószínű úgy, hogy hát használjuk ki a lehetőségeket, hát egyszer élünk. Használjunk ki minden pillanatot, és minden lehetőséget, ha lehet akár minden embert is, ugye éljünk a mának. Ugye valahol ez van ebben a gondolkodásban benne, és Pál apostol is ugye úgy írja, hogy együnk és ügyünk, mert holnap úgyis meghalunk. Ugye ezt az életérzést fejezzük ki. Sok ember számára azért ez elég elviselhetetlen gondolat, ugye? Hogy egyszer csak megszűnik és nem vagyok, mintha nem is lettem volna sose. Ugye ez elég elviselhetetlen gondolat. Az emberek mindig is vágytak tulajdonképpen a halhatatlanságra. Mindig is szerették volna azt, hogy valahogy tovább élnek. És erre ugye különféle hát, módszereket dolgoztak ki. Ugye a halhatatlanságra már nagyon régen is különféle módszereket dolgoztak ki. Az egyiptomiak, tudjátok, mit találtak ki, ugye? Nagyon régen éltek. Azt találták ki, hogy arra már rájöttek, hogy a test nem élhet, illetve a lélek nem élhet tovább a testük nélkül. Erre föl mit találtak ki? Ugye bebalsamozták a testüket, és így próbálták megúgni a szennyészettől, és így akarták biztosítani, hogy sokáig éljenek. Aztán a keleti népek, azok meg azt találták ki, hogy hát a test ugyan elporlad, ez igaz, mert ugye az tényszerű volt, de a lélek, ami bennük van, az a haláluk órájában kiröppen, és már is elkezdi az örök életét élni valahol. Ők azt tanították, hogy a lélek az tulajdonképpen nem más, mint egy isteni szikra, ami bennünk van, a testünk meg egy börtön. És milyen jó a halál, amikor eljön, mert ebből a börtönből, ugye ez egy alacsonyabb rendű test, ebből a börtönből az a magas rendű lélek csak úgy kiszabadul. És ezt nagyon jónak tekintették. Így gondolkodtak az ókori filozófusok mind, a görögök különösen, ugye, Szokratész, Platon, meg Arisztotelész, mindenki. És ami a legkellemetlenebb volt ebben a gondolkodásban az, hogy ez a gondolkodás a görögökkel nem szűnt meg. Ez tovább él. Először átvették az ókoriak közül, ugye a középkori egyházatyák, Augustinus is többek között, aztán Aquinoi Tamás, aztán végig dogmává tették, és ez mind a mai napig él. Képzeljétek el, hogy nálunk bibliakör van, és előjött a halál kérdéséről a szó, nem az a téma, csak úgy véletlen előjött, és értelmes emberek, diplomás emberek azt mondták, hát az lehetetlen, hogy a lelkünk nem él tovább. Hát ilyen nincs. Hát hogy lehetne az, hogy a lelkünk nem él tovább? Hát az elképzelhetetlen. Hát hogy gondoljuk mi ezt, ugye? És hát akkor ugye én is úgy meglepődtem, hogy ez ennyire mélyen él az emberekben, hogy van egy lelkünk, ami halálunk pillanatában kiszabadul és tovább él. Ugye ez a lélek halhatatlanságának a tanítása. Hát csak az a baj, ugye, amint említettem, hogy ez beszivárgott a keresztény gondolkodásba is, és olvastam egy nagyon szép példát erről, hogy Genfnél folyik be a Rhône-pataknak a nagyon tiszta vize Genfen keresztül, de van egy mellékfolyója, az Arve, és az Genfbe csatlakozik a Rhône-folyóba, és az meg nagyon koszos vízű. És ugye úgy van, hogy először befolyik a tiszta vízűről, aztán becsatlakozik az a koszos vízű árfolyó, és egy jó darabig úgy folynak egymás mellett, hogy van egy tiszta, és mintha egy vonallal így el lehetne választani, a másik fele meg koszos, az a zavaros víz, és ez így folyik egy darabig egymás mellett, de aztán mi történik utána? Összekeveredik a két víz. Aztán egy idő után már nem lehet megkülönböztetni, melyik a Rhône, meg melyik a szár, melyik a tiszta, melyik a zavaros, mert az egész egy zavaros lesz. Na, így van a keresztény tanítás is. Van nekünk egy Bibliánk, amiben benne van a tiszta tanítás, és ha ebbe belefolyik ilyen egyéb tanítás, akkor egy zavaros tanítás lesz belőle. Tehát ebben a kérdésben is én azt hiszem, hogy mi van a halál után, vagy mi történik a halálunkban, hova érdemes fordulni a Szentíráshoz, ugye? Ha tiszta, egyértelmű választ akarunk kapni, hisz attól kérhetünk tanácsot, aki a halálból feltámadt. Ki volt az, aki a halálból feltámadt? Jézus Krisztus. Hát őtőle kérhetünk a Bibliában tanácsot. De mielőtt még ezt a fontos kérdést megnézzük, előtte azt is gondoljuk végig, hogy miért van egyáltalán halál. Ugye, amikor a Jóisten megteremtette ezt a világot, akkor mit teremtett? Mi van fölöttünk? Ez eget. És lent, mi nálunk? A földet. És még mit teremtett?
Virágokat,
növényeket, nagyon jól jövő.
Csillagokat,
a napot, a holdat, mindent. És állatokat, azt is teremtett. És teremtette halált. Mondta, hogy legyen minden ember halandó, minden állat halandó, minden növény halandó. Mondta? Nem, tehát az ember teremtés, illetve a Jóisten teremtésében a halál, mint olyan, nem szerepelt. Mikortól van halál? Mert egyszer csak mégis bejött a halál, ugye, a mi világunkba.
A szívünk, meg az agyunk.
Na de mióta van? Mióta halandók az emberek? Ugye, amióta az első bűnt elkövették. Ki volt az, aki az első bűnt elkövette? Na, gondoljatok.
Az Éva.
Éva, és utána?
Ádám.
Hát, nagyon jó, Kati. Ádám és Éva bizony elkövették az első bűnt. És mi lett ennek a következménye? Akkortól van a halál. Bizony. A Biblia ezt olyan röviden megfogalmazza egy fél mondatba, hogy a bűn zsoldja a halál. Tudjátok, mi az a zsolt? Ugye régies kifejezés, nem csodálom, hogy nem tudjátok. Tudjátok, régen, mikor egy király vagy egy uralkodó háborúba keveredett, és kevés volt a katonája, akkor felfogadott úgynevezett zsoldos katonákat, akik olyan katonák voltak, hogy füzetést kaptak, ha harcolnak. Tehát zsoldot kaptak, ez a zsold, füzetés. Hát mit mond itt a Szentírás? Ezt a képet használja, hogy a bűn zsoldja a halál. Tehát aki a bűnnek szolgál, mit kap? Füzetést. És mi a füzetés? Érte? Hogy meghalunk. Megéri a bűnt szolgálni?
Nem.
Igen. Halállal fizet. Bizony nem éri meg. De hát az, ugye azt tapasztaljuk a világban, hogy mindenki elkövette a bűnt, ezért mindenki meg is hal. De ugyanakkor ugye Isten ítélete is a halál, hisz azt mondta, hogy az első embernek, hogy por vagy te, és ismét porrá leszel, tehát meghalsz. De hát arra is azért gondoljunk, ugye, hogy van, amikor ez nagy kegyelem, hogy valaki meghalsz, ha valaki súlyos beteg. Ugye tudjátok, az élet tele van szenvedéssel, betegséggel, nyomorúsággal. Na most, hogyha valaki meghal, aki már sokat szenved, annak ugye ez nagy kegyelem. Na most azért azt se felejtsük el, hogy az Isten eredeti szándéka nem ez volt, hogy meghaljunk, hanem az, hogy mindenkinek az örök élet ajándékát adja. A bűneset óta is azért küzd, hogy megszabadítsa az embert a bűn hatalmából, a bűn és a halál hatalmából. Mi le tudjuk magunktól győzni a bűnt? Mit gondoltok?
Nem.
Bizony nem. Ki az, aki legyőzte helyettünk, ott a kereszten?
Jóisten.
Igen, az Úr Jézus. Ugye, amikor a kereszten volt, ő győzte le a mi bűnünket is, ott a kereszten. Tehát ő tette meg helyettünk, ugye? Azért mondjuk, hogy ő a mi helyettesünk. És feltámadásával ugye az élet győzött a halál felett. Na most akkor ezek után nézzük meg, hogy a Biblia alapján, hogy hová lesz az ember, amikor meghal. Ehhez azonban én azt javaslom, hogy először nézzük meg, hogy minden ember miből áll, hogyan épül fel. A Biblia elején már Jóisten nekünk azt mondta, képzeljétek el, hogy a föld elemeiből formálta a Jóisten a puszta kezével a testünket. Tehát ő formálta a testünket, de akármilyen tökéletesen megformált mindegyünket, az a test még nem él. Tudjátok, mikor kezd el élni?
A lélek.
Amikor a Jóisten belelehelte az orrába az élet lehelletét. Attól kezdve élő lény az ember.
Igen.
Igen, jól gondoltad, Ildikó. Tehát minden ember áll egy testből, amit látunk, és a benne lévő lélekből, benne belélehelt életből, és így él az ember. Na most, amikor meghalunk, a Jóisten ezt a lelket visszavonja. És hiába van meg ez a fantasztikus testünk, amit ő a puszta kezével formált, és ugye, amit Isten maga személyesen tervezett, és ha de amikor az élet leheletét visszavonja, akkor megszűnik létezni. Tehát az ember csak akkor él, amikor ez a lehelet megeleveníti. Ezért tulajdonképpen mondhatjuk, ugye, hogy nincs joga senkinek elvenni a másik ember életét, mert ugye nincs joga, mert az élet lehellete Istentől van. Ő adja mindenkinek. Hát akkor milyen alapon veszik el egyik a másiktól? Sőt, még azt is mondom nektek, hogy az élet lehellete nem csak bennünk emberekben van, hanem még az állatokban is. Még a kis fecskében is, amiről az előbb beszéltem, ugye az se esik úgy le, hogy benne van az élet lehellete. Akkor pusztul el a kis állatka is, amikor ezt a leheletet a Jóisten visszavonja tőle. Tehát, ami nagyon lényeges, hogy nincs bennünk olyan, hogy isteni szikra, ami kiröppen, mikor meghalunk, hanem csak az élet lehellete van, amit ha a Jóisten visszavon tőlünk, akkor nem élünk tovább. De azért azt is megkérdezhetitek, hogy de mi történik a személyiségünkkel a halál után? Ugye hova lesz? Tehát akkor mi lesz vele?
Porrá.
Tessék?
Porrá lesz.
A testünk az porrá lesz, de a személyiségünk. Hogy te egyedülálló vagy, Ildikó. Nincs ilyen még egy a Földön, nem is lesz soha többet. Hogy veled? Mi történik? Vagy akár velem, vagy veletek? Ugye a Bibliát, hogyha segítségül hívjuk, akkor azt látjuk, hogy egyértelműen az elejétől a végéig azt tanítja, hogy a halál olyan, mint az alvás. Alváshoz hat. Igen. Ahogy este elalszunk, és tudjuk, hogy meddig alszunk? Nem. Van, mikor ugye 5 percet alszunk, és azt hiszük már, hogy ó, egy egész éjszaka eltelt. Csak ha megnézzük az órát, akkor látjuk, hogy milyen keveset aludtunk még. És azt tudjuk, hogy mi történik a világban, amíg alszunk. Tudjuk? Nem. Még azt se tudjuk, hogy a szomszéd szobában mi történik, ugye, nem a messzebb lévő területeken. Tehát nem tudjuk. És ehhez hasonlítja a Biblia. A Biblia is azt mondja, hogy a halál is ugyanilyen, mint az alvás. Teljes öntudatlanságban, nem tudja, mi történik körülötte, nem tudja, hogy a rokonai mit csinálnak, a barátai hol vannak, alszik. De ugye azt is tudjuk, hogy amikor este lefekszünk, vagy reggel felébredünk. Ugye? Na hát ugyanígy az alvás is. Aki meghal, az tudja, hogy majd ebből lesz egy ébredés. A Bibliában volt egy hívő ember, Istenfélő igazi ember, Jób, és ő is azt mondta, hogy de én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára a porom felett megáll. Ugye nekünk is ezt kell tudni, hogy igen, meghalhatunk, de tudjuk, hogy a megváltóm utoljára a porunk felett megáll. De akkor még azt újra kérdezem tőletek, hogy ugye, ha a lelkünket visszavonja, az élet leheletét visszavonja a Jóisten, a testünk, ahogy mondtad, elporlad, akkor, mikor a lehelet eltávozik, akkor mi marad meg, és mi ébred föl, amikor majd a megváltónk a porunk felett megáll? Mi marad meg belőlünk?
Semmi.
Semmi. Igazad van, Jocókám, semmi. Semmi nem marad meg. De hogy mégis akkor hogyan leszünk majd az örök életben új emberré? Hát akkor hogyan lesz semmiből, hogyan lesz valami? Ugye ez egy nagy kérdés. Erre az Úr Jézus adott egyszer nekünk választ.
Én is szeretném tudni, mi lesz utána.
Igen, mindjárt megmondom. A Biblia nekünk ezt elmondja, Ildikó. Most végére járunk, jó? Lukács evangéliumában az Úr Jézus adott erre egy érdekes választ. Lukács evangélium a 20. fejezetében a 37.-38. versben következőt olvasom. Ezt az Úr Jézus mondta annak idején, ezt, amit most idézek, hogy pedig a halottak feltámadnak. Mózes is megjelentette a csipkebokornál, mikor az urat Ábrahámnak, Ábrahám istenének, Isák istenének és Jákob istenének mondja. Az Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek istene, mert mindenek élnek ő néki. Tehát azt mondja, ugye a holtak semmiképpen azt mondtuk, nem élnek tovább. De hol vannak meg? Pontosan úgy, ahogy most látjuk egymást.
A mennyország.
A Jóistennél. A Jóisten
emlékben.
Hát nem a mennyországban, nem tudjuk, hogy ki hol van, az nem a mi dolgunk megállapítani, tudod. De a Jóisten emlékezetében azt mondja, hogy mindenki ott él. Ezek az embereket, akit itt idézett az Úr Jézus, már évezredekkel korábban meghaltak. Hát akkor hogyan élnek a Jóistennek? Hát csak úgy, hogy az ő emlékezetében pontosan ott vannak, amilyenek voltak, az ő teljes személyiségük ott van. Tehát mindenek élnek ő néki. A Jóistennél mindegy, hogy én élek, vagy már meghaltam. Ő ugyanúgy tudja, hogy én ki vagyok, mi, hogy, stb. Tehát ő neki mindenki él. Azt mondja, hogy mindnyájan élnek ő néki, mint szeretett teremtményei, őnála mindenki él. Hát Isten ugye mindenkit fel tud támasztani az utolsó napon, amikor majd Jézusunk újra eljön. Ennek alapján, hogy az Isten emlékezetében mindenki ott él. Akkor ennek alapján fel is tud bennünket ugye támasztani. A feltámadásnak ezt a csodáját egyébként a természetben nap mint nap látjuk. Nem tudom, hogy ti szoktatok-e figyelni, vagy láttátok-e, amikor egy pici magot elvetnek a földbe. Mi lesz azzal?
Minő ki?
Igen,
a maga,
igen,
a maga.
Igen. És azt is ugye tudjuk, hogy ha mondjuk, nem tudom én, buzát vetünk el, abból, igen, öntözzük. De ha buszát vetünk el, akkor abból nem lesz mondjuk árvácska, ugye?
Nem.
Pedig mindegy egy kicsi magocska, de mindig az
minden,
a mag...
Minden kis mag más.
Minden kis mag. Ugyanúgy, mint minden ember is más. Pontosan így van.
Minden magból más terem ki.
Az adott fajta növény teremhet ki, aminek a magját elvetjük. Olyan sosincs, ugye, hogy más kell ki. Tehát a mag soha sem téved. Ugyanígy tudja Isten is biztosítani azt, hogy mindenki a saját személyiségében fog feltámadni. A magok elvetésénél egyébként meg azt is megfigyelhetjük, hogy az új növény, ami kihajt, tudjátok, a kis magocskából, az a régi magból nő ki, vagy miből? Mi történik a maggal a földben? Tudjátok?
A mag az nem pusztul el, hanem
de elrothad, igazad van, Kati. Elrothad. De elrothad az a kis mag, de a kinövő új növény az teljesen olyan lesz, amilyen...
Élőlény.
Igen, élőlény. A növények is élőlények, igen. Azok is élnek. Tehát a Jóistennek nincs szüksége a mi testi maradványainkra sem ahhoz, hogy bennünket újjáteremtsen. Tehát elég, ha ő neki az emlékezetébe ott vagyunk. Nem kell egy darab csont, vagy én nem tudom micsoda belőlünk, hogy ő annak alapján újjáteremtsen bennünket. Ugye a Biblia ezt is úgy mondja, hogy ez is az Isten teremtői hatalma, hogy a Jóisten megeleveníti a holtakat, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket. Tehát én hiába haltam már meg, nem vagyok, de elő tud szólítani, és akkor újra élek. Ugye ez a feltámadás.
Igen.
Mit gondoltok, mi kell ahhoz, hogy bennünket is feltámasztom majd az utolsó napon? Mindenkit feltámaszt a Jóisten?
Nem.
Hát tulajdonképpen mindenkit, csak az nem mindegy, hogy mire támasztja fel. Ugye örök életre, vagy kárhozatra. Mondjuk ahhoz...
Van, aki a pokolba jut, van, aki a mennyországba.
Hát mi úgy szoktuk mondani, tudod, hogy örök élet és kárhozat. A kárhozat az annak ugye az a megsemmisülés jelenti, az örök élet pedig az örök az Istennel való együtt. Igen, amennyi.
De ahhoz a jó Istenhez kell fordulni, imádkozni kell, szeretni kell a jó Isten.
Igen.
Ahhoz az kell.
Hát a bűneinket, amit elkövettünk, azért most nekünk meg kell halni, vagy nem kell? Mert mindenki követett el bűnt. Azért bizony meg kell, ugye?
Meg kell.
Meg. Ezért mindenki meg is hal. Ugye? Hogy, mert a bűn, az tulajdonképpen elválaszt bennünket Istentől. De az, ugye azt is tudjuk, hogy az Isten könyörülő és irgalmas, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű, és nem a bűneink szerint cselekszik velünk. És a mi bűneinkért kihalt meg, amit az Úr Jézus pontosan jól mondott, Kati. És 3 nap múlva mi történt vele?
Feltámadt.
Igen. És ez olyan örömhír, ugye az idők végezetéig, amelyik hát reménységre ad okot mindegyikünknek, minden kereszténynek. Na most akkor mi hogy tudunk a Jóisten feltámadásában úgy részesülni, hogy örök életet kapjunk? Mikor lesz az, mikor valósul meg? Kiben kell nekünk hinni, és kinek az áldozatát kell elfogadni ahhoz?
Jóistenbe. A Jóisten szavába.
Pontosabban, jó mondod, csak pontosabban, ki halt meg értünk?
Jézus.
Az Úr Jézus. Tehát az ő feltámadásának és halálának a reménysége ad nekünk alapot arra, hogyha ezt hitben elfogadjuk, hogy igen, ő már lefizette az én bűnömet is, meg a tiédet is, meg mindegyikünkét, hogy akkor feltámasztad bennünket az utolsó napon. Hát akkor most, ha össze akarjuk foglalni, ugye akkor elmondhatjuk, hogy tehát a testünkben olyan külön élő lélek, ami utána még tovább él, olyan nincs. Van bennünk a Jóistentől egy élet lehellete, amit mikor meghalunk, visszavon tőlünk, és akkor a puszta testünk halott lesz, és elporlad. De a Jóisten emlékezetében mindenki ott él. És amikor eljön az ideje, ő képes arra, hogy bennünket a hitünk alapján újjáteremtsen, és örök életre támasztom fel. Szeretnétek ebben részesülni?
Igen.
Szeretnék.
És képzeljétek, a Jóisten olyan örök életet biztosít a számunkra, ahol már nem lesz többet halál. Nem lesz betegség, szenvedés, nyomorúság, sem halál, sem gyász, hanem ott örök élet van. Azért örök, ugye, mert ott már nem halunk meg. Hát én azt kívánom nektek, hogy mindegyünk részesüljön ebben, és gondoljatok, amikor a bűnök kísértenek bennünket, hogy az Úr Jézusnak ezért meg kellett halni. Ugye éppen most szombatiskolában volt, hogy aki szolgálja a bűnt, az annak engedelmeskedik. Ugye a bűn zsoldja meg a halál. Na most akkor a fizetség nekünk is halál. Tehát gondoljunk erre, és hitben ragadjuk azt meg, hogy az Úr Jézus már meghalt értünk. Fogadjátok el ti is, és kívánom, hogy ezt mindnyájan megtapasztaljuk. Amen.